Én is köszöntelek benneteket szeretettel, húsvét ünnepén, a feltámadásnak ünnepén. És ma délelőtt az Úr Jézus feltámadása körüli eseményeket Máté evangéliumából fogjuk felolvasni. Máté evangéliumának 28. fejezetében találjuk ezeket az igéket, ezeket a történéseket feljegyezve. Most az első 10 verset fogjuk elolvasni. Máté evangéliumának 28. fejezetéből, tehát az első 10 vers. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az úrangyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szintre holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Köszönjük neked, drága Úrunk, ezeket az igéket, köszönjük a Szentírást, köszönjük, hogy úgy volt kedves neked, hogy megörökítse számunkra ezeket az eseményeket, hogy mi is olvashassuk, láthassuk és épülhessünk ezekből. Kérünk arra, hogy most ezen az ünnepen is szóljál a mi szívünk az a te szent lelked által. Amen. Hát amikor gyerek voltam, én nagyon vártam, hogy húsvét legyen. Akkor apámmal elindultunk, ugye hétfő reggel, húsvét reggelén, elindultunk körbe, látogattuk az ismerősöket, a rokonságot, locsolkodtunk, én kaptam pénzt, nagy boldogan számoltam, hogy egy-egy nap végén mennyi lett a apanázs, amit összeszedtem. Emlékszem, unokatestvéremék azok mindig elmentek kirándulni valahol, mert ők nem akartak nagybátyámék elmenni, nem akart nagybátyám locsolkodni, nagynéném vendégeket fogadni, úgyhogy elmentek, magatásom meg bosszankodott, hogy Bandi az annyi pénzt gyűjt azon a napon, meg ennek nincs egy kanyim se. Úgyhogy mindig évek jó ízűt nevettem rajta. Hát ugye úgy volt, hogy apámmal, amikor mentünk, a távolabbi ismerősöket, rokonokat autóval látogattuk meg, aztán apám mondta, hogy na most már biciklire ülünk, mert azért ő is akar inni úgy napközben. Hát annak már nem örültem, amikor a nap végén már tök részeg volt szegényként. Még sok másokkal egyetemben. Hát ezért vártam a húsvétot. Fogalmam se volt, hogy mi az, amit maga a húsvét jelent. És meg vagyok róla győződve, hogy az embereknek a nagy része nem tudja, maximum úgy az értelmileg valami, de igazából a hívő az, aki érti a feltámadásnak az értelmét. A hívő az, aki érti a húsvétnak az üzenetét. Ugye, úgymond állami ünnep a húsvét, tehát nem megyünk volna dolgozni, ennek ugye örülünk, nem örülünk, attól függ, hogy állunk a munkához, hogy állami ünnep, ünnepli a világ a Jézusnak a feltámadását. Szerintem ez egy olyan ellenmondásos dolog mindig, amikor a világ, az a világ, amelyik megfeszíti Jézust, az a világ ünnepli Jézusnak a feltámadását. Ez egy olyan látszólagos dolog, nincsen mögött szív, nincsen mögött lélek. A hívő, aki megtapasztalta a nagypénteknek is az erejét, a nagypénteknek is az üzenetét, a hívő, aki megtapasztalta a feltámadásnak a valóságát, na azt tudja igazából érteni a húsvétnak az üzenetét. És persze nagyon rossz lenne, hogyha csak erre az egy napra korlátozódna a feltámadott Jézusnak az ünneplése a mi életünkben. Ez az egész életünket, az egész hívő életünket át kell, hogy hassa, de hát különösképpen ez a nap az, amikor emlékezünk Jézusnak, az Úr Jézusnak a feltámadására. Szóval ünnep van ma, és mégis ez az ünnep, ez nem olyan ünnep azért, mint az általában a többi ünnepünk lenni szokott. Ugye, ha belegondolunk, az ünnepnapokon olyanokat szoktunk ünnepelni, akik valamikor élők voltak, és valami fontosat tettek, fontosat csináltak. Ugye, két héttel ezelőtt volt március 15-e, és akkor ünnepelhettük, nem tudom, mit jelent ez az ünneplés egyébként, mert nekem úgy nagyon semmit se, de mondjuk emlékezünk rájuk Petőfire, Kossuthra, meg a, ugye a 1848-49-es szabadságharcnak a hőseire, akik valamikor élők voltak, itt éltek, és küzdöttek valamiért. Küzdöttek egy jobb világért, egy másik világért, küzdöttek Magyarországnak a szabadságáért, azért, hogy ne kelljen egy másik népnek az elnyomása alatt élni, magunk hoztassuk a törvényeinket, magunk szabályozzuk a mi életünket. Ugye minden népnek azért ez az álma, ez a vágya, ez a szándéka, a függetlenség, a szabadság. Senki sem szeret ilyen értelemben elnyomás alatt élni, vagy más nemzeteknek az igája alatt nyögni. És általában az ünnepeink ugye mindig ilyenek, hogy valakik, akik valamikor éltek, azokat ünnepeljük. Ünnepeljük a halott hősöket. És hát bizonyára jól is van ez így, emlékezni kell a történelemnek a nagyjaira. De azért más a húsvétnak az ünnepe, mert húsvét ünnepén nem egy halott hőst ünneplünk, hanem egy feltámadott hőst ünneplünk. A feltámadott Jézust ünnepeljük. Élő Urunk van, akit imádkozhatunk, akit megszólíthatunk, akivel élő közösségben lehetünk, akár személyes életünkben, akár gyülekezeti közösségünkben, tapasztalhatjuk Szent Lelke által az ő jelenlétét. És ugye, amikor ünnepeljük állami ünnepeinken a halott hősöket, akkor viszik az emberek a koszorúkat arra a helyre, ahol el vannak temetve, vagy ahol emlékmű van állítva, koszorúk, virágok borítják be olyankor ezeket a kegyeleti helyeket. Mi nem koszorút viszünk a mi Urunknak, hanem élő és eleven dicséreteket, élő és eleven magasztalást, élő és eleven imádattal közeledünk a mi feltámadott Urunkhoz. És valóban úgy van az, hogy Laci is elmondta már az ima órán, és úgy azon mosolyogtam egy kicsit magamban, hogy annyira hasonlóak azok a gondolatok, amik ilyenkor megfogalmazódnak mi bennünk, hogy hát nyilván, mert ugyanaz a lélekkel vitattattunk át, ugyanaz a lélek keresztelt meg bennünket, merített be bennünket Isten igéjébe, Isten üzenetébe, tehát nyilván ugyanazok a gondolatok is vannak mi bennünk, és valóban egy nagyon fontos dolog azt látnunk nekünk hívőknek, hogy a feltámadás az, ami értelmet ad a mi hitünknek. A feltámadás, az a feltámadás, ami egyébként még szerintem most a húsvétot ünneplő világ meg is mosolyog. Mert annyira a mindennapi tapasztalatainkkal szemben álló dolog, annyira valószerűtlen az, hogy valaki föltámadjon a halálból, hogy ezt úgy örülünk neki, hogy nem kell holnap dolgozni, meg ünnepnap van, de komolyan ezt azért kiveszi. Csak az, aki feltámadott. Aki találkozott a feltámadott élő Jézus Krisztussal. Pedig a Biblia nagyon egyértelműen arról beszél, hogy a feltámadás a mi hitünknek az alapja, a mi hitünknek a lényege. Hogyha nincsen feltámadás, akkor nincs értelme annak, amit csinálunk. Akkor nincs értelme annak, amiben mi hiszünk. Ha nincs feltámadás, akkor olyan dologban hiszünk, és olyan dologra tettük fel a mi életünket, ami nincs. ami valótlan. Hát az pedig ugye elég borzasztó dolog olyanra építeni, ami nincsen. Az olyan, mint hogyha olyan helyre építeném fel az én házamat, ami ilyen homokos, lazadt talajszerkezet, semmi alapja, hát mi lesz azzal a házzal? Az első szélvihar össze fogja dönteni, össze fogja dönteni. És én is kiírtam ezeket az igéket, amiket Laci is idézett már az imént, és ad idézzem én is, mert fontosak ezek az igék. Ugye Pál apostol az első korintusi levél 15. fejezetében foglalkozik részletesen a feltámadással, a feltámadásnak az üzenetével, a feltámadással kapcsolatos kérdésekkel. Ugye első korintusi levél 15. fejezet 14. versében ezt írja, hogyha nincsen feltámadás, ha Jézus nem támad föl a halálból, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Ha nincsen feltámadás, ha Jézus nem élő úr, feltámadott hős, akkor az, amit én most itt nem mondok, az hülyeség. Hát bocsássatok meg ezért a kifejezést. Akkor ennek semmi értelme nincsen. Semmi. Semmi. Tehát egy alap nélküli, egy mese, akár óza nagy varázsló meséjét is felolvashatnám akkor itt nektek, és elmondhatnám. Ha nincsen föltámadás. És azt mondja, hogy hiába való a mi hitetek. Egy ilyen dologra épül, ami keresztény hitünk, egy olyan dologra, ami az emberi értelem számára elképzelhetetlen, az emberi tapasztalat számára felfoghatatlan, erre épül a mi hitünk, erre épül a te hited. Ha nincs föltámadás, akkor az, amit hiszel, az semmi, az nulla. Az egy teljesen üres, értelmetlen dolog. Aztán így folytatja tovább a 17. versben, hogyha nem támad föl Jézus, ha nincsen föltámadás, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneidekben vagytok. Ez egy döbbenetes megint csak. Ugye az a mi reménységünk, hogy megbocsátottak a mi vétkeink. Megbocsátottak a mi bűneink, hogy Isten elengedte a mi bűnadóságunkat. Nem azért, mert megérdemeltük volna, nem azért kaptam bűnbocsánatot, mert én ezt kiérdemeltem, mert olyan jó voltam, olyan ügyes voltam, olyan jó dolgokat csináltam, hanem egyedül Istennek a kegyelméből, azért, mert az Úr Jézus magára vette az én vétkeimet, az én bűneimet, azért, mert Isten bárányaként fölment a keresztre, és Isten bárányaként meghalt értem, miattam és helyettem. Csak erre az egyetlen dologra való tekintettel kaptam én bűnbocsánatot, amit az koronáz meg, hogy a halál nem tarthatta fogva őt, kijött a sírból, föltámadott. Tehát, hogyha nincsen az Úr Jézusnak a föltámadása, ha nincsen feltámadás, akkor annyira, de annyira hiába való minden. Akkor hiába való a vértanúknak a mártíromsága. Akkor minek halt meg István vértanú? Akkor miért szenvedtek annyit a keresztjének az oroszlánok arénájában? Miért vállalták a halált is olyan sokan? Talán említést tettem már az egyik nagy példaképpen egy francia leány, aki 17 éves korában bezárnak a Bastille-ba. Egyetlen vétke volt neki az, hogy Jézusban hitt. És nem tér volt hajlandó áttérni a katolikus hitre. Márit Durannak hívták ezt a fiatal leányt. 17 éves korában zárták be a börtönbe, egy ilyen protestáns családból származott, ő prédikátor volt az apja is, testvérei is, és 39 évig volt ott a börtönben. 39 év, gondoljatok bele, miért? Azért, mert hit Jézusban. És jöttek akkoriban ezek a katolikus térítők, nem jut eszembe a jezsuiták talán az ő nevük, és próbálták az embereket, akik ott voltak bent a hitük miatt bebörtönözve, nem rávenni arra, hogy térjenek át a katolikus hitre. Még Jézus sem kellett volna neki megtagadni, csak áttérni a katolikus hitre. És ő erősítette az embereket arról, hogy tartsanak ki Jézus mellett, tartsanak ki Krisztus mellett. 39 év. A legszebb éveit a börtönben töltötte. Nem is élt sokáig azután, ahogy kiszabadult a börtönből.
És ez, ha nincsen föltámadás, ha Jézus nem halt meg, ha Jézus nem támadott föl, ez egy teljesen értelmetlenül elpocsékolt, eltékozolt élet volt. És az emberek, akik talán ma ünneplik a húsvétot, nem is értik ennek az áldozatnak a lényegét. Nem is értik, hogy milyen az, amikor valaki kiáll és kitart és megmarad Jézus mellett, a feltámadott mellett. Hiába való minden, hiába valók az imádságaink. Minek imádkozunk akkor, ha Jézus nem támad fel a halálból? Akkor nincs, aki meghallja a mi imádságunkat. Hiába való az önmegtagadásunk, a sok áldozat, amit hozunk az életünkben Jézusért. Hiába való a közösség is. Akkor minek vagyunk itt, hogyha nincsen Jézusnak a feltámadása? De a Szentírás így beszél róla, teljesen egyértelműen, és ez a mi hitünk alapja, hogy ez egy történelmi tény. Ez nem Óza nagy varázslónak a leírt története, vagy bármilyen más meseregény, vagy legenda, hanem ez egy valóságos történelmi tény, amit Isten igéje megörökített, Isten szent lelke által, hogy az Úr Jézus föltámadt a halálból. Tudjuk azt, hogy van 4 evangélium, ugye, amit az Új Szövetségben, és mind a 4 evangéliumban vannak dolgok, amikkel hazonosképpen foglalkoznak. Így a feltámadás üzenete, a feltámadás esemény sorozatát is mind a 4 evangéliumban értelemszerűen megtaláljuk. Nem szóról-szóról való egyezés ez természetesen, hanem vannak olyan részletek, amik az egyikben le van írva, a másikban nincsen leírva, az egyikben így van írva, a másikban úgy van írva. Persze távol áll tőlünk azt, hogy mi bármilyen ellentmondást is féljünk fölfedezni a különböző események között. Isten szent lelke által így írták le azok, akik leírták. És hogyha ezeket a evangéliumok leírásait egymás mellé tesszük, akkor egy nagyon gazdag kijelentést kapunk azokról az eseményekről, amik a feltámadás napján történtek. Én szeretnék most ezeknek az evangéliumoknak 4 közös vonását kiemelni, és 4 olyan vonását, olyan eseményt, olyan dolgot megemlíteni, ami mind a 4 evangéliumból szépen előttünk áll. Az rögtön az első, hogy miről is írnak az evangéliumok. Talán, hogyha nekem lett volna az a feladatom, hogy írjam le Jézus feltámadásának az eseményét, akkor valami megfogalmaznék azt, hogy mi történt abban a barlangban ott bent. De igazából erről magáról, a feltámadásról az evangéliumok semmit nem írnak. Fogalmunk sincs, hogy ott akkor abban a barlangban, ahol a testet elhelyezték, mi történt. Világosság támad, hang volt, felült, felállt, vagy egyszerűen csak eltűnt az a test. Nem tudjuk. Erről nem írnak az evangéliumok, de rengeteget írnak a feltámadásnak a következményeiről. Arról, hogy mi is vette körül ezt az eseményt. A körülményeit nem ismerjük, de a tényt azt nagyon egyértelműen közli Isten igéje mind a 4 evangéliumon keresztül, hogy a nagypénteken megfeszített Jézus föltámadt a halálból. És nincs a sírban, sem a halál, sem a sír őt nem tarthatta fogva. Ez az első, ami nagyon lényeges és nagyon fontos egyik közös vonása az evangéliumi leírásoknak. Nem vészel a részletekben, nem akar szenzációt kelteni maga körül. Ha filmet csinálnának erről, akkor biztos azért valamiféleképpen megjelenne ennek az üzenete. De nem ez a fontos, hogy hogyan, hanem az, hogy megtörtént. Hogy ez egy valóságos történelmi tény, történelmi esemény az Úr Jézusnak a feltámadása. Nincsen arról szó, hogy a tanítványok ellopták volna a testet, meg nincsen arról se szó, amit szoktak mondani, hogy nem is ő halt meg a kereszten, de túlélte a keresztrefeszítés, aztán elment Indiába. Sok ilyen bolondságot lehet olvasni, meg hallani az ő feltámadásáról. Nem, ő föltámadt. Isten ereje, ami urunkat kihozta a halálból, föltámasztotta. Aztán, ami szintén közös vonása az evangéliumi leírásoknak, amit Máté evangéliumában is olvashattak, hogy kik voltak a feltámadás első tanúi. Az első tanúi azok a női tanítványok voltak. Nem a férfiak, nem az első, nem a legfontosabbak, az asszonyok. Ugye ma már azért nőtestvéreinkre mi teljesen másképpen tekintünk, és nagyon jól van ez így, de tudjuk, hogy akkoriban, abban a korban azért az asszonyoknak nagyon sok joguk nem volt. Sőt, egy bizonyos esetekben még a tanú bizonyságukat, tehát a tanú vallomást sem vették komolyan, nem számított, nem volt tényező, hogy egy asszony, egy nő mit mondott, mit látott, mit állított, nem volt perdöntő egy bírósági ítéletben. Ilyen volt az akkori kor, az akkori kornak a gondolkodása, és mégis Jézus ezeket a drága asszonyokat, ezeket a drága női tanítványokat választja ki arra a Szentlélek, hogy ők legyenek a feltámadásnak, a feltámadott Jézusnak az első tanúi. Miért ők? Miért ők voltak ezek az első tanúk? Ennek nagyon egyszerű a válasz egyébként. Azért, mert nekik volt fontos Jézus. Még a portában is becsülték őt. Ilyen a női lélek. Nem felejti el azt a jót, amit kaptak Jézustól, még annak az életében. Nem felejtették el a kedves szavakat, nem felejtették el a gyógyítást, nem felejtették el azt, ahogy a bűneiket megbocsájtotta, és egy új életet kaptak tőle, egy új reménységet, egy új hitet kapott tőle. Nem felejtették el Jézusnak a szabadítását. Egyszerűen nem felejtették el Jézust. Hálásak neki. És adózni akarnak az ő emlékének. Tiszteletet akarnak tenni az ő testének. Úgy vannak vele, hogy legalább a testet becsüljük meg. A test előtt róljuk le a mi tiszteletünket. Mert fontos nekik Jézus. Mert nem felejtik őt el. És hogy vannak ezzel a tanítványok? A nagyok, a férfiak, a kiválasztottak. Hát, jobb rájuk nem nézni, nem? Az egyik fölakasztja magát, a másik az megtagadja, a többi a szana szétfut. Most ott vannak egy szobában, bezárkózva, csüggetten, lógatják a fejüket, és akkor most mi van? És akkor most hogyan tovább? És akkor most mi lesz velünk? És akkor most, amiben eddig hittünk, az úgy semmi? Tényleg? Összeomlott, összedőlt minden? Hát nemrég még arról beszéltek, hogy ki fog ülni a örökké valósága az Úr egy jobb oldalára, már ki a másik oldalára, a főhelyekért kisakodtak. Mert gondoljuk el, hogy egyszer Péter azt mondja, hogy amikor sokan elhagyják Jézust, és mondja nekik az Úr Jézus, hogy ti is elmehettek, nem muszáj engem követni. Csak azt mondja Péter, hogy hova mennénk mi, Uram? Ezek az emberek, gondoljatok vele, hogy ők nekik a tanítványság ténylegesen azt jelentette, hogy házat, családot, feleséget, gyermeket, rokon, barátot, szülőt, ők fizikailag ott hagyták, és mentek Jézus után. Tehát náluk nekik a tanítványság az tényleg egy valóságos elszakadást jelentett az addigi életüktől, életvitelüktől, környezetüktől, és mennek Jézus után, ahova Jézus megy, valóságosan és fizikailag. Feláldoznak mindent gyakorlatilag Jézusért, és most azért, most azt, akit ők feláldozták az életüket, az egyszerűen utolsó gonosztevőként kivégzik a kereszten. És ott ülnek összetörve, egy óriási lelki krízis lehetett az ő életükben, és csalódtak az egészben, csalódtak Jézusban. Az asszonyok azok nem így gondolkodnak, azok kitartottak. Persze bizonyára nekik is okozott stressz, meg krízis, meg ők sem értették, nekik is nagyon fáj. Lehet, hogy az utolsó pillanatig azt várták, hogy le fog jönni majd a keresztről. Milyen jó, hogy nem tette, ugye? Ahogy mondják ott neki, kísértve a mindenki, az alvajárók, a főpapok, a vele megfeszített gonosztevők, mindenki azzal kísérti, hogy szállj le a keresztről, ha Isten fia vagy. És azt mondják a főpapok, hogy na, ha leszállsz a keresztről, akkor hiszünk benned. Mi lett volna, testvérek, ha leszáll a keresztről? Akkor, hogy kárhol van, vége mindennek. Akkor hol van a megváltás? Akkor nincs megváltás. Akkor miben hisznek? Semmi. Nincs értelme. És milyen érdekes ez, nem? Azt mondják, hogy ha leszállsz a keresztről, hiszünk benned. Mi miért hiszünk Jézusban? Mert nem szállt le a keresztről. Mert ott maradt a kereszten. Mert az utolsó leheletével még azt tudta mondani, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett. Befejezte a megváltásnak a művét ott a kereszten. És ezek az asszonyok látták, végignézték. Talán reménykedtek, mert nem értették még akkor a megváltásnak ezt az útját. De tenni akarnak Jézusért valamit. Eddig ő adott nekik nagyon sok jót, ő adott nekik reménységet és életet. Most úgy vannak vele, hogy most adjunk mi ennek a Jézusnak. Adjuk meg az ő testének a tisztességet. És indulnak, amint lehet. Mennek a sírboltba, a sírkertbe, amint lehet. Mi olyan könnyen tudunk csalódni, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy azt mi el szeretnénk. Még lehet, hogy Jézusban is képesek vagyunk, hogy csalódjunk. Azért egy pici hibájuk ezeknek a drága asszonyoknak is volt. Ők se vették komolyan Jézusnak a szavait. Ugye, hányszor mondta, hogy az ember fiának Jeruzsálembe kell mennie, ott a főpapok kezébe kell adatnia, és ott majd ők meg fogják feszíteni. De, mindig hozzátette, harmadnapon feltámad. Hát ezt komolyabban vették egyébként az ellenségei, mert ugye ezért szervezték meg ezt a római őrséget, mert ők emlékeztek érdekes módon a Jézus ellenségei Jézusnak a szavaira. Ezért megszervezik az őrséget, hogy nehogy már valami olyan dolog történjen, ami miatt aztán még jobban fájhat majd a fejük. A tanítványok, hát ezek nem tudom hova tették a eszüket, meg az emlékező képességüket. Még ezeknél a drága asszonyoknál sem jött a számítás, hogy esetleg nem találják ott a testet, mert föltámadt a halálból, ahogyan azt ő mondta. Egyszerűen a feltámadással, mint lehetőséggel nem számolnak. Egy olyan lehetőséggel, amivel maga az Úr Jézus beszélt nekik róla. Aztán ott van megint egy közös vonás, ez már a harmadik, amit mind a négy evangélista feljegyez, a kőnek a problémája. Ki fogja a követ elhengeríteni a barlang elől? Egy nagyon komoly probléma, amivel ezek a drága nőtestvérek szembe találják magukat. Három probléma van. Az egyik, hogy ott vannak az őrök, akiket éppen azért állítottak oda, hogy senki ne hengerítse el a követ véletlenül, hogy aztán majd elgopja a testet. A másik probléma, hogy ez a kő nem egy kis gomnyomásra automatikusan hidraulikával működtetett valami volt, hanem igenis kemény fizikai erő kell ott ahhoz, hogy elhengerítse a barlangnak a szájába, oda legyen téve. Hát a drága asszonyok, azoknak nincs ez a fizikai erejük. Ki fogja nekünk elhengeríteni a követ? A harmadik probléma, hogy ugye még azt is megszervezték a rómaiak, hogy a követ lepecsételték. A pecsétet ember nem törhette fel, mert az, aki a római a pecsétet föltöri, az azonnal megy ő is a Golgota hegyére keresztre feszítendő. Itt a három probléma. Tudnak róla, számolnak vele. Őrök, a nehézség, a fizikai nehézség és maga a pecsét. Tudnak róla, és mégis mit csinálnak? Nem állnak meg ottan tanácskozást tartani, meg konferenciát tartani, meg elmélkedni a lehetőségek felől, nem. Nem hátrálnak meg. Mennek. Valahogy lesz. Majd az Úr megadja azt nekünk. Milyen reménységgel és milyen hittel néznek szembe ezzel a problémával. Mennyi ilyen kő probléma van a mi életünkben is. Akadály, amiről fogalmunk nincsen. Hogy fog az majd elhárulni, hogy fog az megoldódni. És mégis az Úr milyen váratlanul tud megoldásokat hozni azokra a számunkra megoldhatatlan akadályokra. Gondoljatok csak Isten népének az Egyiptomból való kivonulására. Előttük a tenger, mögöttük az egyiptomi hadsereg, emberileg esélyük a megmenekülésre, semmi. Nulla. És Isten milyen váratlanul közbelépés megoldja. Megoldja ezt az akadályt, megoldja ezt a problémát. Milyen jó, én sokszor mondtam magamnak, meg sokszor rájöttem arra, hogy így valahogy így fogalmaztam, milyen jó tudatosan bízni az Úrban, akkor, amikor ilyen számomra megoldhatatlan, elháríthatatlan akadályok lépnek föl. Ugye az Isten munkálkodik, az Isten elhengeríti azt a követ a maga idejében, mint ahogy ez most is megtörtént. A probléma megoldva, váratlanul. Akkor oda mennek, és el van hengerítve a kő. Tessék. Nincs itt semmilyen nehézség. Nincs itt semmilyen akadály. És mit látnak? Nincs ott a test. Mi az első gondolata nekik megint csak? Vajon ki vitte el a kertész? Az vissza nekünk azt a testet. A feltámadás az még mindig nem jut az eszükbe. Még mindig nincs ott. Egészen addig, amíg az angyali szózat fel nem hangzik. Nincs itt, mert feltámadott. És akkor hisznek. És akkor leesik nekik, úgymond. Megértik az Isten tervét, az Isten munkáját. És a negyedik közös vonása az evangéliumoknak, ez pedig a tanúskodásra szóló megbízás. Menjetek el, és mondjátok meg a tanítványoknak. Más evangélista így mondja, menjetek el, mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, hogy feltámadott az Úr. Mondjátok el, hogy örüljenek ők is, hogy azok, akik most csüggettek, azok emeljék fel a fejüket. Azok, akik most szomorkodnak, azok teljenek meg örömmel. Akik most bánkódnak, azoknak a szíve legyen telve hálával. Hadd örüljenek. De az asszonyok félnek. Mi lesz, hogyha nem hisznek nekünk? Ugye milyen ismerős érzés ez, amikor a tanúskodásról van szó? Mi lesz, hogyha nem hisz nekem? Mi lesz, hogyha kinevet engem? Mi lesz, hogyha nem vesz komolyan engem? És ez egy nagyon komoly, visszatartó erő, ezek az érzések. És meg is következik egyébként, mert nem hisznek nekik. Tehát az első gondolatuk tényleg az, hogy nem hisznek, mikor Magdalai Máriát megerősíti az Úr, és akkor ő elmondja. Föltámadott a mi Úr. És tényleg, nem hisznek először. Nem terminek rögtön a gyümölcsét az ő tanúbizonyságuk. De eljön nem sokára az idő, amikor igen, amikor ők is találkoznak a feltámadottal, és ők is elhiszik, hogy Jézus él, hogy az Úr Jézusnak a föltámadása egészen megváltoztatta az ő életüket. Hát kívánom mindannyiunk számára, hogy tapasztaljuk meg a feltámadott Jézussal ezt a közösséget, és legyünk mi is hűséges tanúbizonyságai.